A pápai körzeti stúdió összeállítását hallják.
Mária Rádió Pápa. Keresztény hang minden otthonban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Pápai Mária Rádió hallgatók! Mai vendégem Majl József, a pátúr, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Át is nyújtanám neki a szót azzal a kéréssel, kérdéssel, hogy ezt a nagyon szép hivatást, amit ő választott az élete során, miért választotta?
Hát Veszprémben születtem 1949-ben, és szüleim vallásos emberek voltak. Későn születtem, mert édesanyám már 40 éves volt, édesapám 45 éves, két nővérem volt akkor már, az egyik 20 éves volt, a másik 18 éves volt, tehát egy késői gyerek voltam, és hát a szüleim is azért kétségbe voltak esve, hogy ilyen időskorban hogy lehet egy újszülöttet felnevelni, mi lesz belőle majd, ki fogja majd ellátni, és egyéb ilyen kérdések fölmerültek bennük, és hát nagyon jó viszonyban voltunk a egyházközséggel és az akkori lelki pásztorokkal. A Regina Mundi plébániához tartoztunk, ők rendszeresen templomba jártak, édesapám képviselőtestület tagja is volt, egy iparos ember volt egyébként, és mondták a papok nekik, hogy majd a Jóisten gondoskodik róla, nem kell félni. És elsős koromban az akkori káplán azt mondta, hogy egy gyónás után azt mondta, Józsi, most menjél be a sekrestyébe, öltözzél fel, és ezentúl minisztrálni fogsz. És hát attól kezdve rendszeresen jártam minisztrálni, hittanra is jártunk, akkor már 56 után nem volt ez egy könnyű dolog. Figyeltek is bennünket, figyelték a lelkipásztorok mozgását, tehát nagyon sok veszély között vallásosak voltunk, tartottuk a hitünket, és velem együtt nagyon sokan, akik akár az utcánkban laktak, akár osztálytársaim voltak. Így aztán fölnevekedtem az egyház keblében is, és nagyon sok mintát láttam, papi életet láttam, akik a hivatásukat kiválóan teljesítették, és nagyon boldog emberek voltak. De akkor még nem gondoltam arra, hogy pap leszek. Elvégeztem a gimnáziumot Veszprémben, és többször azért előfordult az életemben, előfordultak olyan jelek, főleg a szűzanyával kapcsolatban, mert ez egy szűzanya templom, ez a Regina Mundi világkirálynője templom, hogy a természet fölötti valahogy engem segít. És amikor én kértem valamit tőle, beteg volt az édesanyám, le kellett volna vágni a lábát, könyörögtem, nem. És különféle egyéb más problémák is voltak az életben, ami megoldódott nagyon szépen, és úgy gondoltam, hogy nem lehet ez véletlen, nekem valószínűleg nagyon jó pártfogóim vannak a mennyben, és ezek gondoskodnak rólam valóban, ahogy a papok akkor mondták, hogy majd nem kell félni, majd mindent a Jóisten elintéz. Leérettségiztem, és jelentkeztem népművelő könyvtár szakra, akkor a szombathelyi főiskolára, ahová előfelvételivel fölvettek, és akkor azon a nyáron, amikor ez történt, akkor is olyan olvasmányaim jöttek közbe, és olyan események jöttek közbe, ami nekem azt mondta, hogy ezt a hivatást kell választanom. És akkor lementem a plébánosomhoz, és mondtam neki, hogy én szeretnék pap lenni. Megkérdezte tőlem, hogy Jóska, hova akarsz menni? Budapestre vagy Győrbe, melyik szemináriumban? És hát én nem tudtam, hogy a két szeminárium között mi a különbség. Az egyik egy főiskola, a másik egy egyetemi szintű intézmény volt akkor, és mondtam, hogy hát akkor jó, én akkor Budapestre megyek. Gondoltam magamban, hogy könnyebb a közlekedés is, meg minden, könnyebb lesz ott tanulni. És valóban be is vonultam szeptemberbe, és novemberben behívtak katonának. nagyon nehéz helyre kerültem, lentibe egy volt büntetőszázad utódjához kerültünk, még kispapok katonának, és 2 évig ott voltam, és a 2 év alatt részben a papi kollégákkal, akik ott voltak, kispapokkal, akiket szintén velem együtt bevittek, részben a saját elmélkedéseim folytán annyira tisztázódott a hivatásom, hogy amikor leszereltem, akkor tudtam, hogy nekem papnak kell lenni, és én az is akarok lenni, és Jézust a nagymestert követni és szolgálni, mert hiszen a kispapi életben ezt kellett megtanulni, hogy ennek a formáját és a módját hogyan tudjuk megvalósítani az életünkben. És amikor felszenteltek, akkor nagyon örültem, mert tényleg úgy éreztem, hogy elértem a célomat.
Amikor valaki egy hivatást választ, és valóban egy ilyen nagyon komoly hivatást, mint ön is, akkor bizonyára vannak álmai, tervei. Sikerült-e mindezeket ennyi idő alatt megvalósítani?
Hát először segédlelkésznek kerültem Siófokra. Siófokon 3 évig voltam káplán. Egy idős lelkipásztor volt a főnököm, aki elég nehéz ember volt, és nagyon nehéz volt mellette tényleg megvalósítani azokat az álmokat, amikről én a szemináriumban álmodtam, és amiről hallottam, és tanultam is egy modern lelkipásztori módszert. Ezt nem engedte, mert neki megvoltak a saját szempontja, és azokat kellett nekem is megtenni. Tehát nagyon nehéz volt a hivatásomnak ez az első szakasza. És hát gondoltam, hogy mindegy, a Jóisten biztos, hogy ezt nekem azért szánta, mert bele kell jönnöm abba a hivatásba, amit gyakorok. Abban a szempontból viszont ez nagyon jó volt, hogy Siófokon az egész világ összejött, részben értelmiségiek, részben pedig külföldiek, akik jöttek gyónni, jártak templomba, sok embert megismertem, beszélgettem velük, tehát a gyakorlat szempontjából ez a hely nagyon jó volt. És aztán Siófokról egyszer csak elhelyeztek engem Veszprémbe a püspöki székhelyre, az akkori püspök Paskai püspök úr nekem tanárom volt a szemináriumban Budapesten, meg spirituálisom is volt korábban, tehát lelkivezetőm is volt, ismert engem nagyon jól, és amikor megürült ez a szertartói hely, ahol a püspöki szertartásokat kellett irányítanom és a püspököt kísérnem ezekre, akkor engem választott és behívott oda a püspöki palotába, és ott a szertartói feladatok mellett még egyéb más irodai munkában is részt vettem, bizonyos feladatokat rám bíztak, és ott meg az egyház kormányzatnak a módszereit láttam és tanultam meg tulajdonképpen, akkor még egy óriási nagy egyházmegye volt, a Veszprém egyházmegye, jártuk a vidéket, és láttam nagyon sok papi példát, jókat is és kevésbé jókat is, és ebből is nagyon sokat tanultam, és ebből is nagyon sokat építkeztem. Aztán akkor már püspökváltás lett, és úgy gondoltam, hogy nekem kevés ez a feladat, tehát nem akartam irodakukasz lenni igazából véve, és én lelkipásztor szerettem volna mindig lenni, és a hívekkel foglalkozni, akkor kértem az akkori püspököt, akkor már egy másik püspök volt, a Szendi püspök úr, hogy nekem adjon egy lelkipásztori helyet, mert én ott szeretnék tovább dolgozni. És akkor megörült Tihany, a Tihanyi apát úr nyugdíjba ment, és őt is nagyon jól ismertem, és kérte az érsek urat, hogy engem tegyen oda utódjául. És így kerültem Tihanyba, 5 évig ott voltam. Tihany is egy csodálatos hely, ritkaság az, hogy az ember ilyen helyre kerüljön. Ez is egy isteni jel volt és gondviselés volt a számomra, hogy ott lehettem ezen a helyen. Ott megint egy másfajta lelkipásztori stílus kellett megvalósítani. De nagyon sok külföldi emberrel olyan emberrel is találkoztam, akik a világtörténelmet akkor alakították, Genscher külügyminisztertől elkezdve sok mindenkivel, és a környezetüktől láttam, hogy a világban mi a helyzet, és hogyan alakul a világ. Akkor egy forrongó világban éltünk tulajdonképpen, és a rendszerváltás előtt hát nagyon sok érdekes dolog történt. A királymiség például én vezettem be, akkor IV. Károly király ott volt Tihanyban az utolsó napjaiban, mielőtt elvitték Madeirára, és az akkori arisztokrácia kért, hogy az ő tiszteletére vezessünk be minden évben egy ilyen szentmisét. Például azt én vezettem be, de sok mindent kértem vissza az államtól, a Golgota és a keresztút felállításának az engedélyét. Azt én nem tudtam megvalósítani, de az utódaim azt is megvalósították. Tataroztattam a templomot, hogy nagyon sok jó feladatom volt. És amikor a rendszerváltás elérkezett, akkor nekem onnan el kellett jönni, mert a bencés rend visszavette a Tihanyi apátságot, és a bencések visszamentem, én pedig világi pap voltam, és nekem itt az Egyházmegyében adtak újabb helyet, pápára kerültem, és így vagyok azóta is itt. Először a Kálvári Egyházközséget kaptam meg, utána pedig a Szent István Egyházközséget is, vagy inkább azt, és oldalagosan maradt nálam a Kálvária plébánia, aztán lassan a bencés templomot, a ferences templomot, a kastélykápolnát is hozzám csatolták, és hát ezt most már elég régóta, ezt a munkát végzem itt. Közben pedig visszahívtak a püspöki aulába, mert meghalt a gazdasági vezető hirtelen, és az akkori püspök, aki szendi érsek volt már, talán hirtelen nem tudta megoldani ezt a kérdést, és azt mondta, hogy miután neked már van aulai tapasztalatod, gyere vissza, és próbáld meg ezt ideglenesen, próbáld meg ezt elvégezni, vagy helyettesíteni az elhunyt testvért, és így kerültem vissza az aulába, és megvégeztem a lelkipásztori munkámat is pápán. És azóta az aulába is maradtam, ott maradtam, mint gazdasági helynök, mint gazdasági vezető, meg végzem a lelkipásztori munkámat is, amit hát egyedül nem tudnék így elvégezni, de nagyon sok jó munkatársam volt eddig ezen a plébánián, akik engem kisegítettek, és amikor nem voltam itt, akkor helyettem dolgoztak.
Mivel nagyon régóta itt van pápán, bizonyára ismeri a kedves templomainkat. Melyik a legkedvesebb?
Hát miután, ahogyan elmondtam az elején, a szűzanya pártfogását éreztem egész életemben, a születésemtől kezdve az első templom is szűzanya tiszteletére épült, a siófoki templom is a szűzanya tiszteletére épült, a püspöki kápolna a püspöki palotában szintén a szűzanya tiszteletére épült, akkor Tihanyban ugyan Szent Ányos püspök a védőszentje a templomnak, de egy Mária Celli oltár, egy nagyon kedves oltáron volt, és itt pápán is, hát a ferences templom, a bencés templom, mind-mind szűzanya tiszteletére van szentelve, valamint hát a marciális kápolnánk és egy Mária kápolna nagy templom mellett. Tehát a szűzanya tisztelete számomra nagyon fontos, és nagyon szeretem azokat a templomokat, amelyek a szűzanya tiszteletére vannak szentelve, és mondom, ez véletlenül is végigkísérte az egész pályámat eddig.
Akkor gondolom nagyon sok olyan zarándokuton is járt a szűzanya jelenések helyén. Volt-e valamelyik helyen, ahol mondjuk kimagaslóan nagy élménye volt?
Hát mondhatom, hogy az összes Mária kegyhelyen voltam, nagy Mária kegyhelyen Európában és azon kívül is már, és hát az első, ami engem nagyon megfogott, a lurdi kegyhely volt, ahol még papi pályám elején voltam, és az a tömeg, az a lelkesedés, azok a körmenetek, amelyek ott voltak, vagy a szentmisék, amelyeken a amelyeken részt vettünk ott a grottánál, ahol a megjelenés történt, azok azóta is nagyon nagy mély nyomot hagytak a lelkemben. De a többi Mária kegyhe is, a krakkói, vagy a fatimai szűzanya kegyhely például, nagyon, ott is voltam már többször is, nagyon szeretem ezeket a kegyhelyeket. Voltam a guadalupei szűzanyánál is Mexikóban, és voltam Szentföldön, már háromszor is voltam, ott is a Mária kegyhelyeket nagyon szeretem. Medjugorjéban is voltam már többször is, és hát ahol még nem voltam, oda még szeretnék azért elmenni, de kisebb kegyhelyeket is Magyarországon itt látogatni szoktam, sőt, most már, hogy bérmálási engedélyem is van, nagyon sok olyan templomban bérmáltam, ahol a szűzanya a védőszent.
Térjünk egy kicsit a hobbiára. Van-e hobbia? Azt hallottuk, hogy szentelt víztartókat gyűjt, de van-e ezen kívül valami más is?
Hát kimondottan hobbim nincsen, nekem a hobbim a hivatásom, ez köti le az egész időmet, reggeltől estig papi dolgokkal foglalkozom, nagyon sokat kell készülnöm, hiszen van olyan nap, amikor három különböző szentbeszédet is el kell mondanom, és hát a híveknek nem lehet akármit oda löttyenteni, hanem ahhoz komolyan alaposan fel kell készülni egy prédikációra és egy liturgiára is. De az életem során sok mindent gyűjtöttem. Most például tényleg rádöbbentem arra, hogy ezek a kis szentelt víztartók, amelyeket régebben az emberek a lakásaikban használtak, most már kevesebb helyen lehet látni. Viszont nagyon sok helyen lehet vásárolni ilyen kis tárgyakat. Ezek mennyi kedvességet, bájosságot jelentenek számomra, és milyen tanulságosak, hogy akár a szűzanyát, akár az Úr Jézust milyen sok formában lehet elképzelni és beállítani a lakóterünkbe. És amikor az ember belép oda, akkor ezzel a szentelt vízzel tulajdonképpen megvallja a hitét és az Istentől való lefoglaltságát is jelzi, amikor keresztet vett magára. És ezt régebben az emberek nagyon gyakran gyakorolták, mint ahogy más vallásokban is ez előfordul, akár a zsidóknál a mezúzát megérintik, amikor belépnek a lakásukba, akár esetleg más vallásoknál is vannak ilyen szokások, úgyhogy amerre járok mindenféle templomokban, és árusítanak ilyen kegyszereket, ott mindig megkeresem azt, hogy van-e ilyen szentelt víztartó, és ott vásárolok, és hát egy pár darab már van belőle.
Mióta létezik a szentelt víz és a szentelt víztartó?
Hát a szentelt víz az gondolom, hogy a kereszténység kezdetétől, hiszen egy nagyon fontos szimbólum a víz. Ugye Jézus már a megkeresztelkedésekor azt mondta, hogy Szent János, bocsánat, Jézusról már a megkeresztelkedésekor azt mondta a Jordán folyónál, hogy ő vízzel és tűzzel fog kereszteni benneteket. És a víz, a vízzel való leöntés a keresztségnek a jele. És ez a kereszténységnek a kezdetétől megvan. És kétféle vizet is használunk a szertartásban. Az egyik a keresztvíz, amelyet a püspök nagy csütörtökön is megszentel, meg mi is a templomainkban nagy csütörtökön szenteljük meg a keresztvízünket. Ezzel kereszteljük meg a kisgyermekeket, vagy a felnőtteket éppen. A másik pedig a szentelt víz, amit magunkra hintünk bármikor, elsősorban a templomban, amikor belépünk, de mindenféle szentelménynél a szentelt vizet használjuk, és ennek nagyon nagy hatása, lelki hatása is van. Erőt ad, gonosz lelket űz, megerősít bennünket, a lelkünket fölemeli az Istenhez, a hozzátartozóinkért közben tud járni. Tehát fontos, fontos, hogy legyen szentelt víz a lakásunkban.
Térjünk egy kicsit vissza megint egy komoly témához, a Szentíráshoz. A Szentírás mely része az, amivel ön mondjuk többet foglalkozik?
Hát elsősorban az evangéliumokkal foglalkozom a legtöbbet. Jézusnak a életével, tanításával, eseményekkel. Nagyon jó könyvek jelentek meg az utóbbi időben. Názáreti Jézusról például a 16. Benedek pápa egy kiváló háromkötetes művet írt. Kiváló. Házem annak például egy német szerzőnek a Názáreti Jézusról szintén szóló könyve nagyon jó. És van egy német könyv, amelynek az a címe, hogy a Szentírásnak mégis igaza volt. Ez azt jelenti, hogy amit a Szentírásban leírtak, és úgy gondolták a történelem során, hogy az nem igaz, vagy nem valós, azt ma már archeológiai leletekkel és egyéb bizonyítékokkal bizonyítani tudjuk, hogy az mégiscsak igaz volt, úgy, ahogy azt leírták. El is képzelhetetlen, hogy például Jézus után levő generáció, akik még találkoztak Jézussal, látták a csodáit, azok hamis dolgokat írtak volna, lehet kinevették volna őket akkor az emberek. És ezért ezzel nagyon sokat foglalkozom, és én is örömemet lelem benne, hogy felfedezek olyan mondanivalót a Szentírásban, vagy gondolatot, ami számomra is új. És ezt szeretem a hívekkel mindig közölni, vagy elmondani nekik, vagy tanítani őket arra, hogy a Szentírást ilyen formában lássák. És remélem, hogy ez sikerül is.
Vannak-e különleges tervei?
Hát egy lelkipásztornak a legfőbb terve az, hogy a munkáját el tudja minőségi módon végezni. Én úgy gondolom, hogy már az életem is, meg a papi életem is túlnyomó részét leéltem. Remélem, hogy megvalósítottam azt, amit az Úr Jézus tőlem követelt, hogy a nagymesternek a követését és a tanítását közvetíteni tudjam, és amire engem küldött ebben a világban, azt talán sok hibával, de biztos, hogy igyekeztem teljesíteni. Ez az egyik, amit még szeretnék befejezni, a másik pedig az, hogy hát amíg az ember plébános, addig minden nap van tennivalója. Itt vannak a nagy templomaim, ezek műemléktemplomok, nemzeti kincsek. Nagyon nehéz ezeket fenntartani, mert részben az egyháznak kell ezeket fenntartani. Az állam viszonylag elég keveset ad hozzá. Tehát szeretném, hogyha ezek a templomokat meg tudnánk őrizni, és az utókornak át tudnánk adni. Mert az is az egyik feladatunk, hogy a hitünket és az értékeinket azt átadjuk az utókornak, a következő generációnak. Mint ahogy mi is megkaptuk valakitől.
Köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. További munkájához kívánok erőt, kitartást és jó egészséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
A Pápai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.
Mária Rádió.
Üdvözletét küldi dr. Székely János püspök atya.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Külön szeretettel köszöntöm a Romano Mária Rádió minden jelenlegi és jövendőbeli hallgatóját. Hadd köszöntsem őket a gyönyörű ősi cigány nyelven is. Tavenbachtale, osunto de tu mezor bacht sastipe, de jutil vi tu mara familia, osunto del, de jesunto Maria. Nemrégiben Esztergomban volt egy találkozónk, és az imádság elején körbeadtuk a keresztet. És egy öreg roma édesapa, ahogyan a kezébe ért a kereszt, hatalmas forróságot érzettem, ez egész testét átjárta. És szólag elmondta, hogy egyből érezte, hogy haza érkezett, visszatalált a gyermekkora hitéhez. Sokfelé járt, azóta eltávolodott az egyháztól, most talált vissza a Krisztushoz. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy elindul a Romano Mária Rádió, vagyis a roma cigány testvéreinknek szánt Mária Rádiós adás. Ugyanezt az élményt, ugyanezt a célt szeretné elérni, hogy aki hallgatja, érezze, hogy hazataláltam. A mennyei atya hív. Nagyon gyakran mondjuk, hogy három alaposzlopa van annak, hogy a cigányság fölzárkozzon, fölemelkedjen. Az első az oktatás, a második a munkahelyteremtés. És nyilván ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Ha valakinek nincs kellő képzettsége, nagyon nehezen talál munkát. De megfordítva is igaz, ha nincs esélye arra, hogy emberhez méltó jó munkát találjon, akkor nagyon nehéz lesz őt motiválni arra, hogy tanuljon. Ezt a kettőt tehát együtt kellene megmozdítani a magyar társadalomnak az oktatásban és a munkahelyteremtésben való segítséget. Van azonban egy harmadik nagyon fontos oszlopa a fölzárkózásnak, ezt így szoktuk nevezni, az emberi szív. Ha valaki a szívébe befogadja Krisztust, az ő evangéliumát, akkor nagyon sok minden az életében azonnal változik. A családjához való hozzáállás, a gyermekei nevelésére fordított energia, idő, szenvedélyeitől szabadul, a munkához való hozzáállás, az egész élete megújul. A Romano Mária Rádió ezt a kincset szeretné átadni, a hit kincsét. Gyakran beszélünk esélyteremtésről, esélyegyenlőségről. Mi hívő emberek úgy gondoljuk, hogy a cigányság, ahogy minden ember, legfőbb esélye Krisztus. A legnagyobb lehetősége a cigányságnak az, hogy kinyissa a szívét az evangélium felé, Isten felé. Egy nép történetében nagy előrelépések mindig ettől lesznek. Ha igent mond a hitre, elindul az Isten útján. Elkezdi például megtartani az Isten kéréseit, amelyeket kimond, hogy az Úr napját szenteld meg, vagyis menj el a szent misére, hallgass Krisztus szavát, részesedj az ő testében, vérében, vagy Isten nevét hiába nevedd, tanulj meg róla tisztelettel beszélni, vagy a házasságodat Isten gyönyörű szeretet törvénye, a hűség, a szeretet, a másiknak a megbecsülése törvényére építsd. Nagyon örülünk annak, hogy elindul a Romano Mária Rádió, főleg a zene és az evangélium egyszerű zenetének hangját szeretnénk eljuttatni cigánytestvéreink szívébe, a családjaikhoz, gyermekeknek, fiataloknak. Bízunk abban, hogy az életük teljesebb lesz, úgy, ahogy Jézus ígérte, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.
Cigányok és a magyarok között hogyan tudunk ezzel a rádióval hidat építeni?
A két fogalom, hogy valaki cigány és magyar, ez nem ellentmondó, és nem két külön csoportot jelöl meg. Volt egy nagyon híres cigány festőművész, Béli Tamás, ő azt mondta, hogy a cigányember homlokán kettős aranypánt van. Az egyik a roma öntudata, a cigány öntudata, identitása, a másik pedig a magyar kultúrája. És azt mondta, egyikről sem vagyunk hajlandók lemondani. Egy cigányember szívében ez a kettő, hogy ő cigány is, de abszolút magyar is, ez teljesen egymástól elválaszthatatlan. Nagyon fontos lenne ezt a tudatot erősíteni, mind a többségi társadalomban, mind a cigány testvéreinkben. Egyetlen hazában vagyunk egymásnak testvérei. A cigányság ősei körülbelül 600 évvel ezelőtt érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Nagyon sok családnak az ősei sokkal frissebben érkező emberek itt a Kárpát-medencében, gondolhatunk arra, hogy a török utáni nagyon nagy német, szlovák, stb. Betelepítések adják a mai magyar lakosság őseinek a nagyjából a felét. Tehát rengeteg olyan ember van Magyarországon, akinek az ősei sokkal frissebben érkeztek ide, mint a cigány testvéreink. Vagyis ennek a hazának épp úgy gyermekei a cigány testvéreink, mint a többségi társadalom tagjai. Nagyon fontos lenne ezt fölismerni. Nagyon fontos lenne hidat építeni egymás között. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a híd megépüljön, kellenek hiteles emberek mind a két oldalon. A hídépítés nagyon gyakran azért fulladt kudarcba, mert hiteltelen emberek képviselték. A Romano Mári Rádió pontosan ilyen embereket szeretne fölmutatni, akár a cigánság köréből, olyan édesanyákat, akik szeretettel, nagy áldozattal nevelik a gyermekeiket, küzdenek értük, szeretik őket. Olyan apákat, akik dolgoznak, akik imádkoznak, akik számára az evangélium értékei fontosak. És ugyanúgy a többségi társadalomból is nyitott szívű, segíteni akaró embereket szeretnénk fölmutatni. Ilyen módon építjük meg ennek a hídnak a két pillérét. Illetőleg nagy meggyőződésünk, hogy a legfőbb dolog, ami összeköt minket, az a közös keresztény hitünk. Krisztusban egymásnak testvérei vagyunk.
Dr. Székely János püspök atya üdvözletét hallották. Mária Rádió.
Sziklára építünk. Válogatás Ferenc pápa tanításaiból.